Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Egy, örök, igaz Isten. Amen. Ja. Imádkozzunk. Édes drága mennyi atyám, köszönjük. Köszönjük, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, hogy valóban találhatunk közösséget. Mi van, hova menekülünk, ahol el tudjuk mondani ezeket a szavakat. Köszönjük az elmélyhetet. Annak minden napját, annak minden gondját, baját, örömét és gyönyörét, hiszen te teremted. Ahogy profitád is megmondta, te teremted a jót és te szerzed a rosszat is. Engedd hát meg, hogy most, az ünnep napján, a fiat feltámadásakor, mindenre hagytak nincsünk így és velük elkezett. Köszönjük gyermekeinket, köszönjük a kis csacsogó hangokat, akire rátettünk, köszönjük azokat, akik visszatekintenek ránk, unokák, következők, akikből a szentek következő sereget fog majd megszületni a te áldásodban. Köszönjük nehézségeinket és betegségeinket is, hiszen tudjuk, hogy te tanítasz minket. És ahogy vettük észre, hogy igazából azokat is el lehet tűrni, azokat is meg lehet szenvedni te általad. És kérünk is most, kérünk a te lelkedért. Lelked gyümölcseiért, bölcsességért, erőért, hitért, szeretetben. Szenteld meg magadat mi rajtunk, légy jelen közöttünk, bennünk. Világosítsd meg ígéddel a mi szívünket, lelkünket emeld fel, tisztogass meg. Hiszen ebben az elmúlt hétben is bizony sokszor tévedtünk. Bizony volt, hogy naphangon szóltunk egymásról. És az is lehet, hogy értéket követtünk el, vagy bűnöket. De mulasztás egészen biztos. Mert nem mindig gondoltunk rá, és nem mindig hordoztunk a szívünkbe. Nem úgy vettük a dolgokat, ahogy te adod, te tőled, hanem a világtól. Ezért kérünk, hogy minden kétséget vízd ki a mi szívünkből, szólj hozzánk, és tudjuk meg, hogy igenis szeretettek vagyunk általad. Hogy igenis ebben a közösségben, ami legjobb barátunk tanít bennünket, arra, hogy miként cselekedjünk az úton, igazságban, az élet fejedelmától. Kérünk, hogy az ő nevéért a Krisztus Jézusért hallgass meg is minket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek a ma igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségű hívásával kívánok ki közöttetek az ő szent evangéliumát. Található ez a Máté evangéliumában. A Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 21. fejezet válogatott verseiben, hogy miként szól hozzánk az írott és a hirdetett ige, keresztény alázattal helyünket elfoglalva hallgassuk. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték tőle. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallatok háborús híreket. Vigyázzatok meg, ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra,
megölnek benneteket és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek, ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Amen. Szeretett testvérek, haladunk a történelem vége felé. Ezt minden nap el lehet természetesen mondani, csak az nem mindegy, hogy hogyan tekintünk rá. Mondom, hogy kicsit olyan tanítósra, összefoglalósra veszem ma a figurát. Ez a 10. éven testvérek, hogy igyekszek nektek szolgálni, és kicsikét összetettem magamban, hogy hogyan indulok neki ennek a 10. évnek, és mi az, amit eddig sikerült odaadjak nektek. És a múlt héten, amikor itt állt fönt nagy tiszteletű úr, és prédikált nekünk, nem tudom, emlékeztek-e a központi üzenetére, hogy kinek hiszünk, a Bibliának hiszünk, vagy az embereknek, mire alapszik a mi gondolkodásmódunk, a Szentírás bölcsességére, vagy pedig a világnak ideológiáira, akkor azt hiszem, hogy végig kell gondolnunk azt, hogy miként tanít bennünket a Szentírás a történelemről. Úgyhogy félig meddig ez egy történelem lecke, ez a mai nap. Hát a Szentírás, testvérek, elég régen kezdi. Úgyhogy ha kezdetekben vesztek egy történelem könyvet, akkor ilyeneket írnak, hogy őskor, meg paleolit, meg hogy akkor mik voltak, meg hogy voltak, és így tovább. De a Szentírás még ennél visszább megy, mert nem a tárgyat kezdi el vizsgálni magát, egy jelenséget, hanem az Istennek a semmiből való valamivé teremtését mutatja, ezzel kezdi. Tehát a Szentírásnak a történelmi szemlélete, mondhatjuk nyugodtan, hogy Istentől fakad. Az ő szentjeitől, profétáitól, és valóban a mi Urunk Jézus Krisztustól is. Többen hallhattak már tőlem tanítást a 4 korról, akik sűrűbben járnak mondjuk bibliaórára vagy más alkalmakra, áhítatra. De azért engedjétek meg, hogy ismét ezt elővegyem, ugye ismét is a tudásnak az anyja. Ezért hát beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen korok vannak a Szentírás szerint, és hogy ez miként csapódik le. Hát az első kor ugye a paradicsomi kor. A paradicsomi kor, amiben az ember, Ádám és Éva tökéletes nyugodtságban, békességben, Istennel való egységben élte az életét. A paradicsomi korban tudjátok meg, hogy nem ettek például húst. Vegások voltak. Amit nem ír a Szentírás, de a Szentatyák megírják, hogy képzeljétek-e, hogy ez a kor volt a leghosszabb. Ez a kor volt a leghosszabb. A legszebb. És ahogy kibuktunk onnan, megindult a lavina, jött az ősatyák kora, ekkor jelenik meg a bűn, ekkor jelennek meg a nemzetségek, ekkor jelennek meg a különféle iparágak, ekkor jelennek meg a kartkészítőktől, elkezdve a házépítők, mindenki más. Tehát minden egyes emberi művészet, testvérek, az a paradicsomi kor után született. Ezt gondoljuk ezeket így végig, mert tényleg, hogy hogyan tekintünk a világra, milyen történelmi szemlélettel, az így nagyon-nagyon fontos dolog. És egy gyökeres különbség van aközött, amit tanítanak nekünk az úgynevezett történészek, és aközött, amit a Szentírás mond. A történészek azt tanítják nekünk, hogy fejlődés van, evolúció. A Szentírás nem azt mondja. A Szentírás azt mondja, bukás van, devolúció. Nézzetek szét! Miben fejlődik a világ? Csak a vasban, de erre mindjárt visszatérünk. Csak a technikában. Az emberi lelkek nem fejlődnek. Ugyanúgy küszködnek, ugyanolyan fajták, 100 évvel, 200 évvel, 2000 évvel ezelőtt volt, illetve a gonoszságnak a megsokosodása nyomán egyre nyomorultabb és egyre pokolibb körülményeket teremtünk magunknak ezen a gyönyörű szép bolygón, amit a mi Úrunk Istenünktől kaptunk. Tehát visszatérve a korokra, az első kor, mint paradicsomi kor, a második kor, mint az ősatyák kora, aztán jön az atyáknak a kora, és utána a templom atyák kora, és utána jön az utolsó idők, amit Jézus jelentett be, illetve az utolsó időknek a legvégén jelent meg. És erről tudhatunk egy-két dolgot. Utolsó időket élünk, ezt jegyezzünk meg. Minden nap eljöhet a vég. Minden nap eljöhet a vég. Nem ezt mondják nekünk? Azt mondják, hát majd megoldjuk valahogy, meg politika, meg gazdaság, meg minden más. És mindenféle másra foglalkoznak, nem azzal, hogy a lelkük megmenekedjen és üdvözüljenek, ne jussanak kárhozatra, márpedig, hogyha átérezzük a saját magunk nyomorúságát, ugyan most nem kell elkezdenem prédikálni arra, hogy bűnösök vagytok, én is az vagyok, és amikor a nyomorúságunk teljesen ránk szakad, akkor átérezhetjük azt, amit énekeltünk, hogy reszketek és félek. Egy igazi keresztény így tekint a dolgokra. És miért? Mert az utolsó idők, testvérek, a legnagyobb nyomorúság, ami valaha volt, amilyen még nem volt soha. Hogy egy kis egyetemes kitekintést is szerezzünk rá, erről majd még szólok egy-két szót, akkor ez a négy kor érdekes módon minden egyes nagy hagyományba, direkt nem mondok vallást, nagy hagyományba benne van. Görög, latin, klasszika, Herodotosz, munkák és napok, aranykor, az első, paradicsomikor. Megromlott az arany, jön az ezüstkor, jön a bronzkor, és a végén a vaskor. A hindu hagyomány máshogy kezdi, ők az első kort úgy hívták, hogy a létkora, vagy még krita jugának is, nem akarok túl messze elmenni, mert tényleg itt lehetnénk órákon keresztül. Ott az a képzet van, hogy az igazságosság bikája négy lábon áll, és ezért a negyedik kornak nevezik az első kort, és visszafele ugyanis minden korban egy láb kiesik. Egyre rosszabb helyzetben az igazságosság bikája. Ez a kor, amin vagyunk, a bika a földön van, egy lába van hátul. Szétnézünk, stimmel a helyzet. Fejlődés? Vajon? Nem, testvérek. Mindezt történetlemként, történetírásként akarják nekünk eladni, de kik írják a történelmet? A győztesek. Mindig is ők írták, mindig is ők fogják írni. Győztesek, akik abban győzedelmesek, hogy minél nagyobb hatalmuk, fegyvereik és hihetetlen mennyiségű gőg, büszkeség, gonoszság van a szívükben. Ők rendelik ezeket a történelemkönyveket, ők iratják, ők mondják el azt, hogy mit lehet beleírni. Testvérek, az indiai történetírás az 18 bibliányi hosszúságú anyag kéziratban, és Krisztus előtt 85 ezerig írja le, hogy mi történt. De beszélhetnénk itt bolygóközi kapcsolatokról is, mert higgyétek el, vannak. Ne menjünk bele, de ott van az Istenek a fiai, akik leszálltak az égből, és elkezdtek keveredni az emberek lányaival. Biblia írja, gyerek, Biblia. Az, hogy győztesek nem akarják, hogy mi ezt tudjuk, az egy dolog. Az egy dolog. De attól még annyi megmagyarázhatatlan őskori dolog van itt a környéken, mindenütt, ami nem fér bele a hivatalos történetírásba. Értitek? A Bibliába viszont belefér. Bőségben. Mert azért, mert hogy a Biblia valamit nem mond, akkor nem feltétlenül azt, hogy az nincsen. Ezért van az, hogy azt mondja az Úr nekünk, hogy vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Figyeljetek, fogtok hallani háborúkra, és hallotok háborús híreket. Ismerős, ugye? Egyre inkább ismerős lesz. Erre majd később visszatérek. Ezért nagyon fontos, hogy hogyan szemléljük az eseményeket, amik körülöttünk kibontakoznak folyamatosan. Mert a helyes szemlélet az a teljes szemlélet, az egyetemes szemlélet. Az egész bolygót kell figyelembe vennünk, amikor az életünkben döntünk. Az életünkben döntünk. Ez a katolikus szemlélet igazából. Ami azt jelenti, hogy egyetemes. Az egészet tekinti. Hát, mit mond a másik oldal, értsük jól. Mire neveltek bennünket? Én még ugye fiatalként az előző rendszerben szocializálódtam, és éppen a mi alatt beszélgettünk testvérekkel, hogy a győztesek szemlélete a dolgozók felé az, hogy fogadd el azt, amit van, ne vizsgáld, fogd be a szállat és húzd az igát tovább. Hallunk hát mindent, sok mindent, és azt akarják, ezt fogadjuk el. De azért remélem, hogy mindenki tisztában azzal a mérhetetlen mennyiségű és nagyságú és minőségű közhazugsággal, amit folyamatosan gyártanak, és folyamatosan mindenféle hírből jön felénk. Éppen ezért, amikor rátekintünk a világra, és rátekintünk a szomszédainkra, vagy Közel-Keletre, akkor úgy kell, hogy tekintsük a dolgokat, mint ahogy Isten tekinti, egybe látni az egészet, hiszen most már az interneten keresztül tulajdonképpen minden információhoz hozzá tudunk jutni, hogyha keresünk és kutatunk. Fogtok hallani háborús híreket. Testvérek, mi van a háború mögött? Három dolog kell a háborúhoz, tudjátok, ugye? Az első az a pénz, a második az a pénz, a harmadik pedig a pénz. Kövessétek mindig a pénz útját. A háború mindig onnan jön. A háború mindig onnan jön. És ezek vannak. Szeretnénk, ha nem lennének. Ugye? Nagyon szeretnénk, hogyha nem lennének. De vannak. Valakik csinálják. A háborúk nem születnek meg csak úgy. Nem olyan, hogy most elvetem a magokat, és aztán kinő belőle egy nagy háború. Nem, azért dolgozni kell. Kemény munka. Kemény munka embereket egymás ellen fordítani. Kemény munka úgy fanatizálni valakiket, álhírekkel, rémhírekkel, hogy teljesen elfogadják azt, amit én beléjük tömök. Hogy csinálja a sátán? Úgy, mint a hidra. Milyen a hidra? Ismertek, nem? Egy fejet levágtok, görög mitológiai teremény, egy fejet levágtok, kettő nő helyette. A hidra az minden oldalról támad, viszont az összes támadása összehangolt. Elmondom a trükköket. Például, hallasz egy hírt, a hírnek 9/10 igaz, 1/10 nem. Az egyenes útról már csak ennyivel tértél el, és még hajlamos vagy elfogadni, mert igaznak tűnik. Amorról, hogy hallasz egy hírt, ami ugyanez alapján van megszerkesztve. Vigyázzatok, híreket fogtok hallani. Nem félelmetes? 2000 évvel ezelőttről? Országok, országok ellen? Hát most gondoljátok, hát akkor nem létezett tömegkommunikáció. Hát mondjuk egy izraeli honnan tudott volna arról, hogy itt esetleg egy kis balhé van a szomszédban, már elnézést a kifejezésért itt az ukránoknál. Sehonnan. Ez is egy profécia. Látta előre. Azt is látta, hogy mi itt ülünk. Nézzétek meg. Vegyük akkor szűken keresztmetszetben. Tekítsünk rá Ukrajnára. Mondjátok azt, hogy ez külpolitika? Nem, testvérek. A bel- és a külpolitikának a kettéválasztása pont arra való, hogy te ne foglalkozzál vele, és hogy látszólag a világ és az ember váljon el, oszd meg és uralkodj. Ez a lényeg. Egy egységes világban, ahol bárhol felrobbanhat egy atombomba, gyerekek, ott nincsen külpolitika. Vagy japán külpolitika, most esetleg Amerika felé, hogy az ott felrobbant, pontosabban felrobbantott atomerőműnek a hulladéka, radioaktív hulladéka, az most éppen eléri az amerikai partokat. Láthatjátok hát, hogy nem lehet különválasztani a dolgokat már többé. Mit keresnek itt a szomszédok Ukrajnában? Krisztust? Keresztény nép, persze. Látszólag. Ahogy mi is látszólag vagyunk. Krisztust akarják? Jönnek majd hamis Krisztusok, azt mondják, én vagyok a Krisztus. Kik a hamis Krisztusok? Nem feltétlen mindig vallási vagy vezetők. Egyáltalán nem. Ugyanis a Krisztusság, a messiásság az politikai poszt is egyben. Jön, mi ezt megoldjuk, szabadok lesztek, demokratikusok lesztek, bármit is jelentsen az, mert még soha senki nem tudta kitalálni, mit jelent az, hogy demokrácia pontosan. Mindig mást mondanak, mert a hidra az mindig úgy mondja, azzal a fejével, ami neked jobban tetszik. Mit csinálnak? Fogadtak egy új Krisztust. Most éppen belepusztulnak. Láthatjátok. Úgy meg lett vezetve szerencsétlen nyomorult ukrán nép, aki csak ugyanúgy dolgozni akar, mint te, meg akar élni, mint te, föl szeretni nevelni a gyerekét, mint te, szeretni a feleségét, és így tovább. Ehhez mit kaptak? Háború. Háború. A borzalmakról. Mikor kezdődött? Honnantól fogva ment szét ez a nagy háború? Hát a 2001-es bizonyos dupla ikertornyok, most abban nem szeretnék belemenni. De értsük meg, hogy ezekkel foglalkoznunk kell, hogy tudjunk rendesen dönteni, és hogy ne tévesszenek meg bennünket. Át kell, hogy lássuk mindezt. És mi történik közben a keresztényekkel? A keresztények szenvednek, képzeljétek el, azóta a legjobban. Irakban 1,5 milliós keresztény közösség volt, Saddam Hussein vigyázott rájuk. Most tudjátok, mennyi van? 100-150 ezer. Az úgynevezett iszlám államnak a milicistái, akik egyébként abszolút nem iszlám államok, Moszulban, gyönyörű, szép, hatalmasnak történelmel rendelkező város, a szőnyeggyártás egyik központja. Gyerekek, központi parkban a keresztények, figyeljetek jól és nem viccelek, a keresztényeknek a fejét levágják, és fölteszik a gyerekekét, az asszonyokét, meg a férfiakét karókra. Ez van. Megmondta az Úr. Megtörtént. Ez van. És ha te valóban keresztény vagy, akkor elkezdesz gondolkodni, hogy mikor jön nekünk a megpróbáltatás. Ezért beszélünk ezekről a dolgokról, hogy átláthassuk őket. El kell, hogy mondjuk az igazat. A háború, a terror ellen az ugyanaz, hogy a harc az béke, az igazság pedig hazugság. Nincs olyan, hogy terror. Csak az ember csinálja. Egy megfoghatatlan valami, ami arra jó, nézzétek meg, 13 év alatt mit tett? Mindenhol kivétel nélkül csak káoszt, pusztítást hozott, milliók halálát, milliók szenvedését. Nézzétek meg Afganisztánt. Hogy lehet az, hogy 2001 óta az afganisztáni ópiumtermelés 30-szorosára növekedett? Tudjátok, a heroinnak az alapanyaga. Nem vigyáznak ott, hogy nem azért mentek oda, hogy rendet tegyenek? Rend van? Nincs. Irakban rend van? Nincs. Szíriában rend van? Nincs. Tudjátok, kik az iszlám államnak a tagjai? 2012-ben képezték ki őket Jordániába, a CIA kiképzésével, szaúdi pénzzel, illetve az amerikai állampolgárok adódolláraival. Megvan minden bizonyíték rá, testvérem. Minden. Minden. Ezek tények. Ezek nem olyan dolgok, amit én találok ki. Mint ahogy az is bebizonyított tény, csak a közhazugság elfedi, hogy bizony azokat a tornyokat belülről, alulról robbantották fel. Bármelyik robbantási szakértő megmondja nektek, hogy hogy kell lehúzni egy épületet. Gondolkozzatok. Miért? Hogy háborúzni lehessen. Mi kell a háborúhoz? Pénz, pénz, pénz. Kövessétek a pénzuntját. Minden kiderül. Minden. Előbb-utóbb minden kiderül. És lehet, hogy nekünk is jön majd a próba. Most jónak tűnik, ugye? Jól meg vagyunk, el tudtunk jönni vasárnapot, meg tudtuk keresztelni Szófiát. Örülhetünk. Gyerekek, gondoljátok végig, azok, akik Krisztusért szenvednek, azok mind mennek most át ott. Mind mennek most át ott. Az a helyzet, hogy olyanokká váltak, mint amit Vas Albert írt a Hagyaték című könyvében, nem tudom, ismeritek-e. Nekem a kedvenc Vas Albert könyvem, ott az öreg magyar tátos, aki Krisztus hívő természetesen, mondja azt, hogy a farkasok törvénye szerint vagyunk és élünk most már. Hogy mi a farkasok törvénye? Az Petőfi elmondja. Így szól, így írt annak idén, kedves Sándorunk, a Farkasok dala című versét hagy olvasson föl. Süvölt az ivatar, a felhős ég alatt, a tél ikaer fia, eső és hó szakad. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk, nincs egy bokor sehol, meghúzhatnók magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, a kettős üldözőnk kínos kegyetlenül, és amott a harmadik, a töltött fegyverek. A fehér hóra le, piros vérünk csepeg. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Döntenünk kell. Krisztus választjuk-e valóban? Amikor jön majd a megpróbáltatás, akkor merünk-e megmaradni benne? Merjük-e a nevét megtartani, nem megtagadni, nem eltántorodni? És lehet, hogy megölnek. Lehet. De azt is mondja az Úr, hogy amikor halljátok mindezt, ez még, vigyázzatok, ez még nem a vég. Visszatér egy fél szóra a farkas törvényekre, illetve a tapasztalásra. Ez az, amit gyakorlatilag a kelet-ukrajnai szakadárok, akik mindössze élni szerettek volna, és tudnak harcolni, megtapasztalják. Ugyanis néztem egy ottani sajtótájékoztatót, amiből természetesen a mi közmédiánkban semmi nem jön át. Augusztus 23-ai sajtáj. Mondták az adatokat. Augusztus 23-án így állt. 12 ezer halott, 19 ezer sebesült, ugye ennek a fele nyomorék élete végéig, 5 ezer eltűnt. És mondják, ne higgyenek annak, hogy eltűntek. És megmondták a két tömegsírt, hogy hova temették el őket. Ennek ellenére múlt hét hétfőn olvasok egy közismert, hogy portálon ilyet lemertek írni, képzeljétek el. Az ukrajnai harcok eddig 2000 halott vagy áldozatba kerültek. Szemérmetlen módon hazudnak neked, fogd föl. Szemérmetlen módon, vigyázzatok, meg ne tévesszenek titeket. És itt mondták ezek az emberek, azt mondták, hogy amíg ott 300 hrivnyáért ugráltak egyesek a Majdanon, az emberek itt szántottak, vetettek, arattak, dolgoztak a gyárakban, és ti ezt a szántást, vetést, dolgozást zavartátok meg. Nem kellett volna. Kicsi fiamnak szoktam mondani, hogy öt dolog az, amiben nem szabad megzavarni az embert. Az alvásban, az evésben, az ivásban, az imádságban és a szerelemben. Hát hozzátartozik a munka is bizony. Úgyhogy 5+1, kedves drága fiam, a munka. Jézus azt mondja, hogy amikor mindez meg lesz, amiben most mi vagyunk, mert ezek valós kézzelfogható jelek, testvérek, akkor jön el a vég kezdete. Meglátjuk, hogy hogy lesz, de szerintem 2014 egy olyan év lesz, amire sokan fogunk úgy visszaemlékezni, mint 100 évvel ezelőttre, 1914-re. Tegnap a Donyecki repülőtéren fölrombantottak egy taktikai atombombát. Hallottátok? Nem hagyják, hogy béke legyen. Itt van, egy utcával, egy határral arrébb. Ez fog nekünk jönni. És jönnek a hamis krisztusok itt is, a hamis proféták, de gyümölcseiről ismerszenek meg. Soha ne feledjétek el. A hamis profétákkal kapcsolatosan. A sátánnak hol van működési engedélye terepe? Azt mondja itt az Úr, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Ha jön egy ember, és elkezd lebegni a föld felett, vagy a semmiből elővesz egy vekni kenyeret, te arra mit mondanál? Hú, ugye? Hát ez bizony, nem semmi. És hogyha esetleg más csodákat tesz, hiszel majd neki? Elmondom miért. Az ember három fő részből áll. Van az örökkévaló lelke, amit Istentől kapott. Van az emberi lelke, ami, ez soha nem változik, ez az örökkévaló lélek. ez bennünk rejtezik a Krisztus arc. Van az emberi lelkünk, ami mindig változik napról napra, amelyik megtapasztalja a tágulást, az összehúzódást, az örömöt, a bátorságot, a félelmet, a nyomort, a görcsöt a gyomorban. Aztán van az embernek teste. Na most a sátánnak két helyre, vagy két dologra van ebből felhatalmazása, vagy tehetsége, a testünkhöz és az emberi lelkünkhöz. Nem érintheti meg a Krisztus arcot, az örökkévaló lelket, ami bennünk van. De itt a világban, a fizikai világban tud csodákat tenni. Ne higgyetek a csodáknak, hanem mindig annak higgyetek, hogy mi lesz majd belőle, mi lesz a gyümölcs. Van egy kedves barátom, azt mondta egy jó beszélgetés után, na majd figyeld, holnap ez nem fog kiderülni, holnap is, majd meglátjuk 3 év múlva, hogy mi lesz belőle. Holnap lehet, hogy fogtok még emlékezni erre a prédikációra. De azt mondom, hogy majd meglátjuk 3 év múlva, hogy az Úristen adja a pecsétet, nyomorult hasznos szolgálnak az ige hirdetésére, avagy sem. Tehát ezért figyeljetek oda. Az eseti dolgok fölött, a történelem fölött, az emberek fölött van hatalma, de Isten fölött, az egyetemes lélek fölött nincsen semmiféle hatalma. Azt is fontos tudni, hogy hol található. Krisztus ezt is már elmondja. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, többit tudjátok. Előállnak és azt mondják majd, hogy íme a pusztában van, ti ne menjetek ki. Íme a belső szobákban van, ne higgyétek, azt mondja Jézus. Sőt, azt is megmondja, íme előre megmondtam nektek. Hát ez a profécia itt az orrunk előtt bizonyosodik be, hogy valóban így van. Miért beszél pusztáról, és miért beszél belső szobáról? Hogyha az ember el akar menni a világ végére, akkor nyugodtan mondhatjuk azt rá, hogy puszta. Tehát ami nagyon-nagyon távol van, ami élhetetlen, egyesek hatalmas feladatokat állítanak más emberek elé, csak azért, hogy azok dolgozván nekik termeljenek pénzt. Kimegy a pusztába valaki, akkor az azt jelenti, hogy elküldik oda, és az valamiért majd neki jó lesz annak, aki elküldi. Ugyanis minden hamis proféta mögött és minden hamis Krisztus mögött az önösség áll, a sátán. És mindig maga felé hajlik a kezére, és most ne a minden szennek maga felé hajlik a kezére gondoljatok, hanem az öncélúság. Nem a mennyország célúság, hanem az öncélúság. A másik véglet a puszta mellett a belső szoba. Menjél be, ott imádkozzál. Csak maradj ott. Magyarán mondva, ne foglalkozz vele, ne ismerd fel, ne szóljál érte, ne tegyél érte. Csak dolgozzatok. Ezért mutatja ezt. Ne higgyetek hát nekik, nézzetek mindennek magatok utána, és a jó hírnek higgyetek, ne ezeknek a híreknek. Rosszabb lesz majd. Rosszabb, testvérek. Nem lesz jobb a világ, nem fog megjavulni. Nem fog megjavulni. Egyáltalán. Ne reménykedjetek ebben. Abban reménykedjetek, hogy az örök hajlékokba bejuthatunk. Abban reménykedjetek. Úgyhogy vigyázzatok hát. Azzal kezdtem a prédikációt, és ugyanezzel fejezem be, hogy ez a 10. évem itt veletek. Annak idején tőletek kaptam ezt a Bibliát. Az elejébe Zoltán bá beleírt egy igét, és Habakuk könyvéből írta, Habakuk 2:1-ből, ami így szól, hogy őrhelyemre állok. Most őrhelyemen vagyok itt fönt, mondhatnák úgy is, hogy ti pedig az őrhelyeteken ültök, mert mind a hányan meg kell, hogy őrizzük a hitet, ezt válasszátok, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Őrök vagytok. Saját szíveitek, saját békességetek, Istennel való kapcsolatotok őrzője. Ideig tart, aztán pedig elmúlik. De addig is maradjunk az őrhelyen, testvérek, és imádkozzatok, hogy azok a napok majd megrövidítessenek. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Nagy hálát adunk neked, drága édesatyánk, mindenek teremtője. Hiszen az ígéret, a te élő fiadat adtad a mi szívünkbe, lelkünkbe, hogy megtalálhassuk, hogy felismerhessük, hogy megőrizhessük, és hogy továbbadhassuk. És adtad nekünk az ő igéit, az ő tanításait, a vigyázásra, az odafigyelésre, hogy őrhelyünkön maradjunk. Ezért kérjünk hát téged, mikor oly sötét az éj, és további fellegek és vihar közeledik, adj nekünk kitartást, adj nekünk szilárdságot, álhatatosságot a hitben. Hogy a szeretet ne hidegüljön meg bennünk, hogy tudjunk egymáshoz fordulni, egymást segíteni, téged magasztalni, és reménységgel tekinteni az eljövendőkre, a mennyei Jeruzsálemre, ne pedig a nagy nyomorúságra, amely minden jelek szerint elkezdődött. Ezért kérjünk hát szeretetért, bölcsességért és erőért, külön-külön, egyen-egyenként és családjainkban. Kérünk, hogy ne csak meg tudjuk tartani a hitet, hanem gyakorolni is tudjuk. Így könyörgünk hát minden keresztény testvérünkért, akik most borzalmas körülmények között mártíromságot is vállalva pusztulnak. Ezért kérünk téged minden szenvedőért egyaránt, hiszen minden szenvedőben Krisztusunk arca a kereszten alakul ki. Adj nekik megnyugvást, adj nekik tudást, hogy csak ideig tart, hogy tudják hordozni, és látást, hogy rád tekintsenek. Így kérünk a betegeinkért, te gyógyítsd meg őket, te tartsd meg őket úgy, hogy járjanak a te kedved szerint. Így kérünk nemzetünkért, népünkért, ezért a nyomorult magyar népért, aki még mindig csak a pogányságot egyre-egyre tartogatja a szívében, és nem Krisztust keres, hanem pénzt. Édes drága atyánk, szented hát meg magadat mi rajtunk, hogy tekinthessünk úgy egymásra, azzal a világossággal és azzal a fénnyel a szemeinkben, mely te magad vagy. Krisztusért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts el minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezeket az igéket, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és mindörökké. Amen.